Kedves hallgatóink, a szokott időben a szokott műsort, az Értsünk Szót adását hallják. A hétvégén Ne higgy a szegénynek címmel közölt vitairatot a Népszabadságban Péterfi Gergely író. Ebben többek között azt állítja, a mai szegényeknek nincs lehetőségük megszerezni azt a tudást, amellyel változtathatnának életkörülményeiken, életminőségükön. A tudástól való megfosztottság pedig társadalmi program. Mit jelent ez? Erről kérdeztem a szerzőt.
Deprivációnak rengeteg formája van, és nyilván amit leginkább érzékelünk, vagy ami a legtapinthatóbb, az a anyagi javak elvesztése, és az ebből fakadó hátrányok. Azonban a helyzet sokkal komplexebb szokott lenni. És én ahogy itt gondolkozom azon, hogy mi történik velünk, mert hogy erre nincsenek bejáratott kategóriák, és nem nagyon tudjuk, hogy merre hány méter, hogy így pestiesen mondjam. Én azt vettem észre, hogy ez nagyon szorosan összefügg a szegénység állapota azoknak az ismereteknek az elvesztésével és reprodukálási képtelenségével, amelyek a szegénységből való kitöréshez vezethetnének. Ezeknek egy része mondjuk úgy, hogy örökölt hiány, amit nem sikerült mondjuk a szocializmus évtizedeinek forradalmi retorikájával vagy forradalmisággal alapozott ismereteivel betölteni, ami egyfajta szolga létből vagy szolga tudatból fakad, és amely tulajdonképpen az elmúlt évszázadok szomorú öröksége, amely nem tudott kipörkölődni, vagy kiizzani, vagy hamuvá válni az emberekben, és tovább élt a zsellér sors, az tovább élt gyakorlatilag a TF korszakokon, és aztán a mai nagy birtokrendszerben pedig ismét a teljes pompájában, ha szabad így fogalmaznom, virágzik. De a másik dolog, ami az ismeretek elvesztésével összefügg, az az, hogy azok a források, ahonnan az ismeretek érkeznek, és azok a kútfők, ahonnan az ismereteket meríteni lehetne, részben maguk is kiapadnak, és itt lehetne beszélni hosszasan a magyar iskolarendszerek válságáról, és arról a folyamatról, ami gyakorlatilag a 90-es évek közepe vagy eleje óta tart, nevezetesen az, hogy az iskola, a pedagógusnak az a fajta pozíciója, amelyben ő föl volt hatalmazva arra, hogy átadja a tudást, és az ember, vagy az emberek többsége úgy tekintett rájuk, mint akiktől átveszi a tudást, és akitől várja az ismereteket. Ez a szituáció, ez megbillent, és az iskola elvesztette azt a pozícióját, hogy ismereteket közvetíthetne. Generációk óta, most már ugye, hiszen már több mint 20 évvel beszélünk, úgy nőnek föl emberek százezrei vagy milliói ebben az országban, hogy megvetéssel tekintenek mondjuk így az iskolára, és de hát itt ezt most persze általánosan értelemben értem, és arra a személyre is, aki átadja a tudást, tehát a pedagógusra vagy az oktatóra, valamilyen értelemben a lúzerre lett egyenértékű az iskola, a pedagógus és az oktató. És innentől kezdve mindaz az ismeret, ami e felől érkezik, az hiteltelen. Az emberek nagy többsége úgy tekint a világra, hogy ami egy nagy hazugságrendszer, amelyben azt állítják, hogy az iskolától jön a tudás, de ez nem igaz, hiszen a tudás az valahol máshol van, és hát erre keresli a választ, mondom én azt, hogy azokban a feudalizmusból örökölt rendszerekben van az igazság és a tudás, amely képes az anyagi javak megszerzésére, és hát itt alapvetően arra a kelet-európai gengsztervilágra lehet leginkább gondolni, amely az elmúlt 25 évben tulajdonképpen először csak az anyagi javakat, majd pedig gyakorlatilag a politikai hatalmat is megszerezte.
Ez egy nagyon drámai összefoglaló, de az alján mégiscsak egy mély optimizmus van, szerintem, hogy van itt olyan tudás, aminek a birtokában mégiscsak ki lehet törni a szegénységből, fel lehet emelkedni, ha valaki kijátsza ezt a deprivált, megszégyenített erőszak és megvetés alapú oktatási rendszert, és megszerzi ezt a bizonyos tudást, akkor mégiscsak tud a saját önön sorsán változtatni. Én meg azt gondolom, hogy egy olyan társadalomban, vagy olyan társadalmakban, amelyet a háttéralkuk, a korrupció, az átláthatatlanság és a hiteltelenség irányít, nincs ilyen tudás, mert nem, itt nem tudások állnak egymással szemben, hanem eleve az információk kikezdése, meghamisítása, analítás, megszégyenítése.
Ez kicsit körül így van, de ugyanakkor egyrészt nem vagyok hajlandó lemondani arról a fajta meggyőződésemről, vagy lehet, hogy ez már csak hit, hogy van olyan tudás, illetve előállhat egy olyan helyzet, amikor a deprivált is képes megszerezni, vagy véletlenül hozzájutni, vagy elcsenni olyan tudást, amellyel kicselezhető az erőszaknak és az autoritásnak ez a csapdája és ez a gravitációja, és szert lehet tenni egy ellengravitációs képességre. Másrészt pedig azt gondolom, hogy azért például ott van az a lehetőség, és itt csak a saját családomon belüli példákat tudok hozni, hogyha addig sikerül eljutni valakinek, hogy képes nyugaton munkát vállalni, vagy képes kitörni az ország. Szerintem itt a legnagyobb probléma az az, hogy a teljesítménytől elválik az, hogy ki mennyire boldogul, vagy mennyi pénzt keres, vagy hova jut. Tehát eleve az iskolának mondjuk az idealisztikus alapállása, hogy mindenki a teljesítménye szerint boldogul, és hogyha minél többet tanulsz, fiam, minél okosabb vagy, akkor boldogulni fogsz. Ez ugye eleve nem igaz, hiszen azoknak a hálózatoknak kell a részévé válni ahhoz, hogy az ember boldogulni tudjon, amelyeket ez az oligarha rendszer és az erőszak és a kelet-európai gengszervilág felállít. Ez igaz. Ugyanakkor az is igaz, hogy az egyén, és szerintem ebből a szempontból mégiscsak az egyén boldogsága a legfontosabb, és nem mondjuk a magyarok, mint kollektívum boldogulása. Az egyén képes megszerezni olyan ismereteket, vagy olyan know-how-kat, amelyekkel képes ebből kitörni. És egyébként meg hosszú távon, kollektív értelemben is azt gondolom, hogyha kellő számú ember tud kijutni ebből a kelepcéből, vagy ebből a gravitációs fekete lyukból, amelyet ma Magyarország jelent, és megtapasztalni azt, hogy van olyan világ, ahol a teljesítményhez igazodik az ember boldogulása, és a képességei és a tudásához a lehetőségeinek a távulása, akkor ezek az emberek képesek lesznek ezt az ismeretet, ezt a tudást és ennek a rendszerét előbb-utóbb visszacsatornázni, visszakötni a döglődő magyarországi érrendszerbe, vagy az eldugult, elmeszesedett magyarországi érhálózatba. De ennek van egyrészt, tehát van egyrészt nem egy ilyen optimizmus, hogy ez elvi szinten is működik, másrészt pedig van egy ilyen gyakorlati vízióm, vagy reményem, amely talán ezt egy ilyen valóságos folyamatban is le tudja írni.
Most ahhoz a szerzőhöz fordulok, aki regényt írt a felvilágosodás vergődéséről és legnagyobb dámáiról, ugye a Kitömött Barbár című regényről beszélünk, amelyről már itt beszélgettünk az Értsünk szót adásában is. A felvilágosodás az arról szólt, jelentős részben Közép-Kelet-Európában, mert ismétlem, itt nem csak egy magyarországi problémáról van szó, hanem mondjuk a Európa déli és keleti határaitól egészen, nem tudom, az Elbáig ezzel vergődünk. Tehát, hogy a felvilágosodás arról szólt, hogy a tudás megszerzés az ne legyen egy gerilla harc, hanem legyenek ennek mindenki által elérhető társadalmi szervezetei, intézményei, és legyen egy mindenki számára adott esély, hogy legyen Magyar Tudományos Akadémia, meg könyvtárak, meg színház, meg jöjjön létre a közoktatás. Tehát erről szólt az elmúlt 200 év És most mégis arról beszélgetünk, hogy hát hogyan lehet egyéni módszerekkel kijátszani a szétesett oktatási rendszert, amely nem oktatási rendszer, és az ott megszerezhető tudás pedig nem hasznosítható úgy, ahogy egy tudásalapú társadalomban annak hasznosnak kéne lennie.
Hát ez pedig szerintem most már leírja azt a szituációt, ami politikailag eleinte csak egy rémképnek és egy retorikai fogásnak tűnt a Fidesz részéről, de ma már egyre inkább az ige testélőn, nevezetesen azt, hogy az a fajta munkaalapúnak csúfolt társadalom, amely itt felbukkant így a 2010-es évek elején, ami az első ilyen szlogán volt, amit aztán követett az illiberális állam és az összes többi hajmeresztő és rettenetes és aljas hülyeség. Tehát, hogy ez a fajta munkaalapú társadalom eleinte csak hallgatólagosan, most már többé-kevésbé kimondottan is a tudásalapú társadalom ellentéte. És ebben ugye az az egészen elképesztő és sötét hazugság, hogy a tudást és a munkát ellentétbe állítja egymással, amellyel persze a Fidesz olyan régóta itt lebegő értelmiség ellenes szlogenekre és gyakorlatokra bazíroz, amelyeket ugye a szocializmus értelmiség ellenes, vagy a kádárizmus, főleg a kora kádárizmus értelmiség ellenes attitűdjeiben, de akár már a Horthy-kor értelmiség ellenes attitűdjeiben is, főleg ami az értelmiséget, a felvilágosodott baloldali értelmiséggel azonosította, tapasztalhattunk. Ez igazából eleinte csak szlogennek tűnt, amely a szavazóbázis megerősítését célozta, de az oktatási rendszer azóta megtörtént átalakításai, azok jól mutatják, hogy itt valóban egy, ha nem is klasszikus értelemben vett, de mégiscsak rabszolgatartó társadalmi, vagy hát feudális társadalmi rend visszaállítására történik kísérlet, ahol kevés földesúr és kevés előjogokat élvező és a királyhoz közel álló bizalmas gyakorol korláttal hatalmat végtelen számú a tudástól megfosztott, deprivált zsellér fölött. Ez most már ilyen értelemben a dolog nem arról fog természetesen szólni, hogy az oktatás megreformásáért kell tüntetni, kiabálni, publicisztikákat írni, és minden lehetséges fórumon felháborodottan elmondani, hogy az oktatás nem jó, hanem ez a társadalom egészét érintő borzalom, amelyről nyilvánvalóan nem elégséges úgy beszélni, mint az oktatás problémájáról, hanem itt egy társadalmi rendszer problémájáról van immár szó, és akkor nem túlzok, hogyha azt gondolom, hogy most már valóban rendszerváltásra kell törekedni ebben az országban.
És hát nem is egy társadalom problémáját feszegeti Péter Figergely a Népszabadságban megjelent Ne higgy a szegénynek című írásában, hanem itt egy jóval tágabb közösségről van szó. Azt írja, hogy Európának teljesen mindegy, hogy a külső közel-keleti iszlámtól szenved-e vereséget, vagy a belső mindig itt lappangó iszlámtól. Na mi ez a belső iszlám?
A belső iszlámot természetesen egy nagyon kitágított metafora értelmében használom. Az 1.0-as olvasók el is buktak ezen az olvasási kísérleten, tehát azon problémáztak kommentelők, hogy hát az iszlám az hogy lehetne már kereszténység, és a kereszténység hogy lehetne iszlám. Hát dehogy nem lehetne. Itt természetesen abban az értelemben használom, hogy az a fajta fundamentalizmus, amely mindenféle vallásban felütheti a fejét, és a kereszténységben is felütötte a fejét, tehát mondjuk azt, hogy a középkor kereszténysége az mondjuk egy fundamentalista kereszténység volt, többé-kevésbé, vagy nagyon sok területen, vagy hogyha, mit tudom én, a spanyol konfisztádorokkal tartó kereszténységet nézzük, az nyilván egy fundamentalista kereszténység volt, hogy a keresztes háború kereszténysége is egy fundamentalista kereszténység volt, vagy a boszorkány égetések és az eretnek égetések kereszténysége, sőt, de még pláne az volt. Ebben az értelemben ez a fajta kereszténység semmiben sem különbözik az iszlám fundamentalizmustól, ugyanaz a gyakorlat és a szent szöveghez való ugyanolyan perverz viszony, hiszen bár kétségkívül vannak passzusok a Koránban, amelyek harciasabbak, mint bármelyik keresztény szent szöveg passzusa, mégiscsak alapvetően az iszlám félreértelmezése és megcsúfolása az erőszak és a pusztítás. És abban az értelemben tágítom ki ezt az iszlámot, hogy ez a fajta fundamentalizmus, amely egy politikai, egy hitbéli külső jobb alapvetően mégiscsak a feudalizmus kísértete, amely még folyamatosan itt lebeg, oly sok száz évvel az elpusztítása után is. Olyan reflexek, olyan világnézetek, olyan analógiák és olyan mitoszok táplálják a szélső jobbot gyakorlatilag Nagy-Britanniától Bulgáriáig, amelyek a feudalizmus mitoszaira nyúlnak vissza, és hát nyilván olyan társadalmi rétegeket szólítanak meg ezzel, amelyek részben hát rengeteg szociokulturális oka van, hogy miért maradnak egyes társadalmi rétegek közelebb a feudalizmushoz, mint a modernizációhoz, de ez kétségkívül így van. Ez Nyugat-Európában kicsit kevésbé, Kelet-Európában pedig sokkal jobban így van. Én azt gondolom, hogy Európa az a francia forradalom utáni felvilágosodott szekuláris, modern, demokratikus Európa. A szélsőjobb pedig ennek az Európának a lebontására törekszik, ugyanúgy, ahogy az iszlám. Tehát ilyen értelemben az iszlám, vagy a fundamentalista iszlám szélsőség, a vahabitizmus gyakorlatilag nem más, mint a szélsőjobb elvbarátja, és a céljai gyakorlatilag azonosak.
Én is azt gondolnám, hogy itt nem egyszerűen egyházakról, vallásokról van szó, hanem egy politikai, közéleti fundamentalizmusról, ahol kiszolgáltatottá válik az az ember, aki nem tud, vagy akinek a tudását nem ismerik el. Van-e arra esély, hogy visszavegyük, vagy visszavételeződjön a felvilágosodás, hogy elkezdődjön egy második felvilágosodás? És kell ezt?
Hát ez egy folyamat. Ez egy folyamatosan alakulóban lévő történet. Egyrészt nem artikulálódtak tulajdonképpen még az erővonalak, és bizonyos fokig nem lehet még tisztán látni a teljes egészében az ügyben, hogy igazából mi is ez a helyzet, amiben vagyunk. Ugye a legnagyobb port felvert eseménye ennek az egész történetnek a menekült válság, és hát gyakorlatilag annak az egymillió embernek még alig melegedett meg az ülepe Németországban, és a következő évek vagy évtized lesz az, amelyben kiderül, hogy ez egy valóban olyan méretű probléma, tehát hogy a menekült válság kapcsán feléledő szélsőjobbra, hogy a probléma akkor lesz, hogy a szélsőjobb addig erősödik, hogy életveszélyessé válik a helyzet, és annyira kiélesedik, hogy kenyértörésre kell sor kerüljön, és egy ilyen vagy élethalál kérdésé egyszerűsödik a dolog, vagy pedig sikerül ezeket a dolgokat elsimogatni, és ezáltal a problémák csökkenésével, tehát itt a szíriai konfliktusa, vagy a menekültválság csökkenésével gyakorlatilag a szélső jobbnak a kenyerét és a kedvenc témáit sikerül elvenni, és innentől kezdve hát megint visszazsugorodik egy ilyen 5-10% kostársadalmi mozgalommá, és hát ezzel együtt persze vajon a Orbán Viktor muníciója is elfogy el, tehát hogy nem lehet folyamatos harci hangulatot fenntartani. Ha folyamatosan föl lehet tartani a harci hangulatot, akkor csúnyán fog kinézni a következő pár év és évtized, hogyha pedig nem, akkor a probléma visszazsugorodik, és eltűnik ennek az a fajta társadalmi súlya, ami most kinéz egész Európára. Magyarországon természetesen ettől függetlenül a dolog rettenetesen nehéz marad 2018 után is, ahogy egyelőre most kinéznek a dolgok.
Szükség van egy nagyon céltudatos társadalmi munkára, és valamilyen módon a tudás visszaszerzésére vagy megszerzésének lehetőségére, hogy ennek mi a tétje, arról olvashatnak a Ne higgy a szegénynek című írásban. Ez a Népszabadság oldalán jelent meg, és Péter Figergely a szerzője, vele beszélgettünk az elmúlt fél órában. Köszönöm szépen, hogy a Marosvásárhelyi Rádió vendége volt.
Köszönöm szépen, meg